Szemétársaság. Aknázzuk ki közösen az emberiség gazdag kincsestárát, a levegőt, az erdőket, a vizeket, valamint a civilizációt. Vegyen részt a játékunkon! A játék nyertese az, aki az emberiség eltűnésének pillanatában a legnagyobb működő tőkével rendelkezik. A győztes nyereménye egyetlen magányos másodperc a Földön. Részletek a következő két órában.
A részvénytársaság mai vendégei személy szerint Magyar Dávid, Puzsér Róbert, valamint Ellenpont. Mi fogjuk szórakoztatni, meg kiművelni, meg okosítani a fejeteket a következő két óra során. Hogyha úgy gondoljátok, hogy a mi fejünk is okosításra szorul, akkor a 0630303881-es SMS szám, továbbá a 2234881-es telefonszám állati kedves rendelkezésetekre. Sokszor gondolkodom azon, hogy, és bevallom, hogy vitatkozom is barátaimmal, néhány köztük itt a stúdióban is jelen van, hogy vajon az ember természete primer jellegét tekintve inkább testi, vagy inkább szellemi jellegű. Tehát, hogy inkább test vagyunk, vagy inkább lélek vagyunk, vagy hogy melyik az, amelyik a lényegünket adja, mert hogy így ez a kettő, ez így meghatározó, és még szellemünk is van ráadásul, csak hogy a képlet ne legyen ilyen egyszerű. És akkor azon szoktam gondolkodni, hogy nyilván az például eligazodási pont lehet, hogy mi fáj jobban. Mert ami jobban fáj, az nyilvánvalóan valahol közelebb van hozzánk, vagy a lényünkhöz. És akkor gondolkodtam azon, hogy vajon mi tud jobban fájni, a test, vagy a lélek. Persze ez se objektív, mert mindenkinek máshol van nyilván a testi, és máshol van a lelki fájdalom küszöbe. Tehát nincsen általános fájdalom. Ugyanakkor meg nyilvánvaló, hogy nem ismerhetem mindegyik szintjét, vagy mindegyik mélységét a fájdalomnak, sem a fizikai, sem a lelki eredetű fájdalomnak. Viszont a Karintinak van egy novellája, ami arról szól, és ez legalábbis szöget ütött a fejembe, hogy a versek, a szerelmes versek, meg azok az a szubjektív líra miért mindig kizárólag a lelki természetű fájdalomról szól. Tehát az összes ilyen igazán érzékeny személyes megnyilvánulás, pedig a fizikai fájdalom legalább annyira személyes. Senki soha meg nem tudhatja, hogy nekem mennyire fáj a lábam, mennyire fáj a belem, hogy nekem mennyire fáj a fejem. És az emberek azért fájdalommal élnek együtt nap, mint nap. Mégis mindig minden a lelki fájdalomról szól. És mondom, Karinti az, aki egy novellájában arról ír, hogy szeretném megteremteni azt a lírát, vagy szeretném megteremteni azt a személyes irodalmat, azt a személyes igényű irodalmat, legyen akár prózai, bár a líra prózai is lehet, amelyben arról beszélek, hogy mennyire fáj nekem a balherém, és hogy az a fájdalom az igény mozgat engem, hogy azt érezd te is, érezd át te is, ismerd meg azt az érzést, azt a fájdalmat. És erről jut eszembe például Nick Hornby-nak a Popcsajok stb. Című regénye, meg a filmváltozatát talán sokan láttátok, sőt a szerencsésebbek, azok talán olvasták a regényt is, amelyben kifejezésre juttatja a feletti értetlenségét, hogy vajon az egész komplett rock and roll műfaj, vagy mondjuk az, hogy a slágerek zöme, az mind a személyes lelki fájdalomról szól, mégpedig egyféle eredetű személyes lelki fájdalomról, arról, hogy elhagyott a babám. Mert soha semmi, tehát hogy így melyik az a sikeres rock and roll szám, amelyik arról szól, hogy nem tudom én, meghalt az anyám, csődbe ment a cégem, tönkre mentem, legatyásodtam, az utcára kerültem. Még néhány blues szám egyébként, még a blues az a műfaj, amelyik játszik ezzel a vonulattal, de hát mondjuk 100 rock számból, vagy ilyen érzelmes slágerből, szerintem 80, az arról szól, hogy elhagyott a babám, és én már így ezt nem bírom tovább. Mindegyik szám arról szól, hogy én személy szerint lelkileg megsérültem, és attól félek, hogy többé már nem tudok szeretni. És nem unják meg, és gyártják, és tovább, és tovább, és tovább, és ez ugyanolyan brand, mint Hollywoodnak a Happy End. Tehát az kell, az egyszerűen kell hozzá, mert az a sikernek az egyik. Tehát olyan, mint ahogy mit tudom én, vannak az eposznak a kötelező elemei, és ilyen például ilyen kötelező eposzi kellék, például az invokáció, vagy az enumeráció, vagy nem tudom, ezt a gimnáziumban lehetett tanulni.
Seregszemle.
Igen, az a seregszemle, az enumeráció.
Deus ex machina.
Deus ex machina. Az invokáció az meg a múzsa segítségül hívása, hogyha jól tudom. Szóval, vagy jól emlékszem. Na mindegy. Szóval, hogy Ez a legerőteljesebb sztereotípia, és arról ír Hornby, hogy közben meg csodálkoznak az emberek, hogy lelki fájdalmak, szorongások, félelmek, frusztrációk között élik le az életüket. Tehát amikor boldog vagy egy nővel, akkor attól félsz, hogy úristen, el fogom veszíteni. Miért? Mert erre szocializálnak a popszámok.
Szerintem nem a popszámok szocializálnak erre. Nem hinném, hogy itt arról van szó, hogy a popszámok határozzák meg azt, hogy mi hogyan gondolkodunk, hanem az emberek, akik így éreznek és ettől szoronganak, azok írják ezeket a popszámokat, és ezek nagyon jól visszhangoznak más hasonlóképpen szorongó emberekben.
És ezek nem hatnak vissza? Nem hatnak vissza az emberekre? Tehát egy komplett generáció, amelyik azt hallgatva nő fel,
akkor
fáj a szívem, elhagyott a babám, és állandóan lépten nyomon, tehát a szabad idejében magától. Ez mint a,
akkor
a
cenzúrázzuk a popot, nem? Szóval így állítsunk fel egy hivatalt, aminek...
Ki mondta, hogy cenzúrázzunk, beszélgessünk róla.
Szeretném, hogyha ezek után nem elég beszélgetni, felismertük a problémát, meg kell akadályozni, hogy a pop szakma, a pop biznisz tovább pusztítsa a lelkünket. Most már igenis lépéseket kell tenni, kell egy minisztérium, kell valami fegyveres testület, ami megvéd minket a pop szakmától, és akkor szépen leépíteni az ilyen jellegű nótákat, nem?
Le van szarva a cégem, ha tudok dugni, írja az SMS. Író. Lehetséges, hogy így van, de...
Az az érdekes, hogy az emberek mégis inkább a cégükkel foglalkoznak, mint az asszonnyal.
Igen, érdekes módon. De mert inkább egymás baszogatják, mint az asszonyt valahogy. Ez érdekes. Tehát, hogy így, és még mi vagyunk homofóbok, ugye? Hogy így mégis a versenytárs baszogatás az mégis valahogy előbbre való. Minden esetre itt írnak különböző számcímeket, de hát tudjuk, hogy ebbe ezekkel Dunát lehetne rekeszteni. Szóval mi tud jobban fájni? Neked személy szerint, András. A lelked vagy a tested?
Miért beszélnek mindig a szerelemről? Alapvetően azért beszélnek mindig a szerelemről, és nem arról, hogy mennyire fáj a balherém, mert a balhere fájdalmára mindig azt gondoljuk, hogy megvan az a megfelelő orvos, megvan az a megfelelő eljárás, ami azt kideríti. Az egy olyan dolog, hogy elromlott a gépezetben egy csavar, ki kell lazítani, újra be kell olajozni, és utána újra be kell csavarni, és az jól fog működni. A szerelemnek a működését, azokat a kémiai folyamatokat, amik az agyunkba zajlanak, azt még nem érti az ember. Majd a nagy kérdés az, hogy mi lesz 30 év múlva, amikor az ember megfejti azt, hogy mi az a szerelem, hogy mi az, amit érez akkor, mik azok a hormonok, mik azok a vegyi anyagok, amik elkezdenek túlburjánozni az agyban, és mi váltja ki pontosan ezt az érzületet, ezt az érzést. És abban a pillanatban ez már többé nem lesz egy misztérium, többé már nem lesz egy izgalmas kérdés, amire igazából azt gondoljuk, hogy nincsen senkinél sem válasz, és ezért bemenekülünk a művészetbe, hanem fel fogjuk rapozni a tudományos szemlének az adott évfolyamát, hogy ez most pontosan mit érzünk, ez most pontosan milyen típusú szerelem, milyen erős érzés, és a különböző kis indikátorokkal megmérjük az agyunknak az állapotát, hogy ez az állapot, ez ilyenkor nagyjából hogy kell viselkedni, mire kell figyelni.
De te tényleg hiszel ebben, hogy az ember leredukálható kémiai folyamatokra, tehát az ember valójában egy gép, olyan, mint az autó, mindent meg tudunk oldani benne így, és nincs benne semmiféle mögöttes vagy többlet tartalom, nincs szellem, nincs lélek, ez mind kémia, hormonok, aminosavak, meg különféle elektromos impulzusok?
Nem, ennyi? Hát van tartalom, de a szerelem az egészen konkrétan, az azt gondolom, hogy az pusztán csak az emberi testnek egy olyan típusú játéka, amit még nem ismerünk.
És mi az, ami ettől független? Mi az, ami a testi folyamatok felett álló megélése az embernek, vagy létezik ilyen szerinted?
Hát létezik az embernek a rációja, a gondolkodása, ahogy gondol. Hát, hogy például,
az is az agyadban különböző elektromosságnak
én
a különböző.
Én ebben azt nem értem, hogy ha a szerelem egy testi reakciókban nyilvánul meg, mégis lelki fájdalomként éli az ember, akkor miért mondod, hogy a ráció az viszont elvonatkoztatható a testtől? Tehát akkor lehet, hogy az is ugyanígy csak kémiai folyamatok?
Nem, szerintem az embernek a szellemi teljesítménye, ami az eszéből fakad, az megáll az emberen kívül is, az értelmezhető az ember nélkül is. A a szerelem, ami ugye ebbe a gépezetbe, ebbe a biológiai gépbe, amiben be vagyunk zárva, vagy amit működtetünk, és amik mi vagyunk. A szerelem, mondom, hát most vannak különböző kutatások, amik már így bebizonyították, hogy például a szerelmes embernek az agya az nagyon hasonlóan kezd el működni, amikor szerelmes lesz, mint egy elmebeteg agya. Mert egész egyszerűen a különböző a tudatosságért, a megfontoltságért felelős agyközpontok, meg agyterületek elkezdenek kevésbé aktívak lenni, és az ember nagy-nagy bátorságot, nagy-nagy odaszánást érez, és nagyon érdekes, azt is megfigyelték, hogy ez a fajta kémiai állapot, ez igazán hosszú távon nem tartható fenn, hanem egy olyan 2-3 év után egész egyszerűen elmúlik az a fajta érzés, hogy szerelem, mert az agynak szüksége van arra a stabilitásra, amit belül úgy általában a hétköznapi funkciókat ellátja.
Elhagy a babám. Az egy optimális helyzet arra, hogy írjak róla egy érzelmes dalt. De ha meghal az anyám, az is egy optimális helyzet, mégse ír senki erről érzelmes dalt.
De hogy ne írnám?
Jó, Kovács Kati,
jó, rákbeteg vagyok, és az orvos azt mondta, hogy 4 hónapom van hátra, és iszonyatos fájdalmak között fogok meghalni, és morfin fogok kapni. Rengetegféle lelki fájdalma lehet az embernek, mert az ember az életét elveszti, az azért egy kicsit súlyosabb, mint ha a babáját veszti el, és mégis a dalok mégis mindig arról szólnak, hogy elment a babá.
De ez a popkultúráról szól, tehát
mondok egy még jobbat.
A popkultúra, tehát hogy meg kell nézni, hogy régen mondjuk a népdalok azok miről szóltak. A népdalokban abszolút benne volt a halálról való éneklés, a halállal való szembesülés, és csomó ilyen típusú, akár testi probléma is, hát munkadalok voltak, hogy hogyan dolgozzunk, ami lelkesít bennünket dolgozni. A popkultúra az igazából ugye a 15-20 éves, vagy 15-től 25 évig szól alapvetően, ugye ezt a társadalmi réteget célozza meg, és arról próbál beszélni, ami ezeket az embereket érdekli, de hát azért, hogyha egy kicsit nagyobb merítés nézünk, és a popkultúrából kilépünk, és általában nézzük az ember kulturális teljesítményeit, az irodalmat, a filmet, akkor azért nagyon, tehát nem lehet azt állítani, hogy minden film az kizárólag a szerelemről szól, és arról, hogy elhagyott a babám. Nagyon sok film szól erről, általában persze azok a filmek szólnak erről, amik ezeknek a 15-25 éves, a tini korosztálynak, hát
ez olyan, mintha a rajzfilmeket mondanád, hogy hihetetlen, hogy a vizuális kultúránk az abból áll, hogy a rajzfilmekben nyuszik, háborúznak egymással, meg kis
azt kell megérteni, hogy a művészetnek annak az többek között a funkciója, hogy az ember trenírozza bizonyos értékekre, meg bizonyos helyzetekre. Amikor valaki 15 éves lesz, és biológiailag eljut abba az állapotba, hogy az agya időről időre elkezd rendeltetés szerűtlenül működni, vagy rendeltetés szerűen, hát ez...
Mi szükség van a szerelemre? Majd ezt beszéljük már.
Mikor elkezd így működni az agyad, erre fel kell, hogy készüljél, és értelemszerűen a kultúrából kapod meg azokat a kapaszkodókat, hogy megértsed, hogy nagyjából mi van veled, hogy ez nem egyedül, hogy ez nem betegség. Ugyanígy, amikor az ember halálos beteg, akkor elkezd olyan történeteket, regényeket, filmeket nézni talán, nem voltam halálos beteg, ami erről szól, hogy valamilyen módon trenírozza ez az állapothoz.
Hát meg ilyenkor szoktak a valláshoz fordulni sokan. Hát ugye ez már azzal foglalkozik azért, hogy mi van utána. De hogy nekem egy olyan kérdésem van, hogy ha van ez a biológiai folyamat, amit szerelemnek hívunk, akkor ez miért alakult ki? Ha ez valójában egyrészt az elmebeteg állapotához hasonlítható szituációt teremt, másrészt meg az igazi égető szerelem az rendesen fáj. Tehát az egy gyötrelem, az szenvedés, szokták betegségnek is hívni. Hogy erre mi szükség van?
Hát az evolúcionisták azért erre választ adnak, tehát hogy azért van szerelem, mert ugye önmagában az ösztön, hogy szexelni, dugni, szaporodni, ez az állatvilágban mindenhol működik. Viszont az ember annyiban különleges más, mint az állatok, hogy az emberi nőstény, hogy ilyen, ilyen módon fogalmazzak, az emberi nőstény az... az a teherbeejtés pillanata után egy eléggé kiszolgáltatott valakivé válik, és mind a terhesség ideje alatt, mind az utána következő 2-3 évben, amíg ugye nagyon pici a gyermek, és figyelni kell rá, addig fontos az, hogy a partnert azt ott tartsa mellette az evolúció, és emiatt van
akkor
az,
a
hogy...
a házasságot is az evolúció hozta létre, csak egy szociális evolúció, az is erre vonatkozik, ahol már nincsen szerelem, ott azért mégis maradjon
kötelék. Hát kiterjesztette, igen, mert valószínűleg, amit én olvastam, ugye ott azt mondták, hogy alapvetően nem volt arra szükség, hogy 15-20 évig maradjon az adott hölgyel az előember, mert egész egyszerűen már 4-5 éves korban az a gyerek az már nem jelentett akkora terhet, hogy segíteni meg, támogatnia kellett volna a férfinak, a férfi egész nyugodtan mehetett volna tovább, és szaporodhatott, és hintette volna tovább a magjait, mint ahogy ezt tette is az előember. És aztán megváltozott a kultúra, egyre nagyobb nyomás nehezedett a férfiakra, hogy ezeket az evolúcionista ösztönöket valamilyen módon kornába helyezze, és erre jött létre a házasság, mint egy társadalmi közmegegyezés.
Zozóka írja, Robi, a Metallica One című száma ballada jellegű, és a fizikai fájdalomról szól, és az eutanáziáról, és nem utolsó sorban kurva jó, írja Zozóka, köszönjük. Pók írja, az ember ösztön lény, hiába állítják, hogy a tudat hatalmas, bárkinek van olyan alacsonyabb inger küszöb határa, hogy a tudatával nem tudja kordában tartani az ösztöneit. És igen, a lélek nagyon tud gyötrődni, de ritkábban fizikai, inkább vizuális vagy verbális határ miatt. Az Anti-Blues pedig így hangzik, szép az élet, nem iszom és visszajött a csajom, írja Pók. Sziasztok, az az optimális, ha a balhere a szerelemtől fáj, írja Limbo, és csak egyetérteni tudunk. Zsola írja, én Szepultúrán nőttem fel, ők nem énekeltek a szerelemről, ezért ha én szakítok, az darabolással végződik.
Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szánakozzon a humanitárius katasztrófák láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis RT részvényeiből. Legyen nyertes a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga.
Mi a szerelem? Az a fő kérdés. A szex vagyunk mi? Azt tudjuk. Na de mi a szerelem? És főleg, hogyha mindennek evolúciós alapja van, akkor mert hogy így tudjuk jól, hogy így Darwin azt mondta, hogy ami létezik, annak az azért létezik, és azért alakult ki, legyen az bármi azért. A füled, meg a szemed, meg a körmöd, meg minden, mert annak valahol az evolúcióban valamiféle szerepe volt. Tehát azért alakult úgy, mert volt valaha egy mutáns, amelyik növesztett egy ilyet, mint például lelki fájdalom, vagy szerelem, és az a mutáns annak az megmentette az életét. És ezért, mert hogy ő neki ez a bizonyos tulajdonsága megmentette az életét, lehetősége volt ezt a bizonyos tulajdonságot tovább örökíteni a génjeiben. És az meg, aki nem volt szerelmes, az meg elpusztult, azt fölfalták, vagy nem tudott szaporodni, vagy én nem tudom.
Nem, hát aki nem volt szerelmes, az elment egy másik csajhoz, miután felcsinálta az előasszonyt, és az előasszonyt meg elkapták, vagy éhen halt, vagy megölték.
Nem tudta felnevelni
a gyerekét.
Aha, tehát a szerelmet az evolúció gyártotta le azért, hogy fel tud nevelni a gyermekedet.
Azért mert körülbelül 3-4 évig van értelme ennek, tehát hogy 3-4 év után a gyerek már tud járni, nem igényel olyan gondoskodást, ugye a másik fontos része az evolúciónak, igen, mert a férfinek ugye az a biológiai programja, hogy a lehető legtöbb virágot porozza be, hogy ilyen szép eufémizmussal fogalmazza meg, tehát a férfi az ugye arra van tervezve biológiailag, hogy a lehető legtöbb helyen elszórja a magjait, és értelemszerűen, hogyha ő folyamatosan szerelmes lenne, akkor nem szórná el a magjait össze-vissza a világba, hanem mindig ugyanaz.
De most az a kérdésem, hogy a nőknél miért múlik el a szerelem? Mert hogy az, hogy a férfiaknál miért múlik el, az most már megmagyarázzuk. A nőknek ez iránt az érzés után kitartónak kéne maradni, mert hogy ő nekik a következő utód, a következő gyerek ugyanattól a férfitól bőven megfelel.
Szerintem a nőknél pontosan ugyanaz a helyzet, csak ezt valahogy a társadalom talán elhazudja, hogy a nőknek tulajdonképpen ugyanaz lenne a dolguk, hogy minél több hímtől neveljenek utódot, mert majd ugye minél több, annál nagyobb
esélye. Minél nagyobb a variabilitás, annál jobb a minőség.
És ők ugyanúgy tovább örökítik a génállományokat, tehát nekik ugyanúgy érdekük a sok gyerek.
De várjál, és akkor miért van a dominancia libikóka? Az miért létezik? Amikor az egyik kiszeret a másikból, akkor a másik az 10 körömmel kapaszkodik az egyikbe. Amikor az egyik az kiutat, tehát csomó olyan kapcsolatot ismerünk, ami már döglődik. A Woody Allennek az Annie Hall című filmje az már ilyen, hogy már mind a kettő már unja, már utálja, már az egészből elege van, és amelyik előbb kimondja, de már mind a kettő a repülőgépen azon gondolkodik, hogy én kimondom, hogy legyen vége. Nem, én kimondom, hogy legyen vége, és az egyik megszólal, ez történetesen Annie.
Az Annie Hallban ilyen?
Ez az Annie Hallban van, igen. Az Annie Hallnak a végén, amikor repülnek haza Kaliforniából New York Citybe, és azon gondolkodnak, akkor beszélnek arról, hogy ha a cápa megáll, akkor meghal.
Telefon,
és az az ő kapcsolatuk.
Nem.
Na mindegy. Nem. És az a ő kapcsolatuk, ez már egy döglött cápa. És akkor történetesen, de lehet, hogy csak egy másodperccel előzi meg Annie Elvisingert, és Annie mondja ki, hogy legyen vége. Ezen most már. És Elvi pedig meg is könnyebbül, hogy nem ő mondta ki. És három napra rá Elvi Singer olyan beteg, mint az állat, már nem bírja az életet, és már és elutazik nem tudom, két héttel később Kaliforniába, ahol Annie már az lemezét veszi fel a holnagyiról, és már réges-régen a
producerével.
Producerével, igen, akit pedig Paul Simon alakít. Szóval, hogy miért van ez? Tehát hogy van az, hogy aki szakít, az dominanciába kerül, akivel szakítanak, az meg halálszerelmes lesz, és elkezd kapaszkodni a másikba. Holott már fölnevelték a gyereket, vagy éppen gyereket se akartak nevelni soha. Már réges-régen vége az egésznek, és akkor fellángol újra ez a szerelem dolog. Tehát miért lehet ez? Nincsenek köze a birtokláshoz? Mert nem ennyire egyszerű szerintem. Nem lehet egyszerűen megmagyarázni a gyerek felnevelésének a kényszerével, vagy kötelezettségével. Tehát itt arról van szó, hogy valamelyik fél, tehát mind a két fél kapaszkodik a másikba, és amelyik elenged, a másik kétszer annyira szorít. Tehát, mintha arról lenne szó, hogy a ragaszkodásnak van egy állandó mértéke a kapcsolaton belül, ami eleinte megoszlik 50-50%-ba, aztán elindul, elcsúszik, mint 30-70%-ban, mondjuk 30%-ban az egyik, 70%-ban a másik, és amikor az egyik elengedi teljesen, akkor a másiknak 100%-ot kell produkálnia, mert hogy ennek a ragaszkodás mértékének, ennek állandónak kell lennie. Tehát, hogyha valamelyik lazít, a másiknak, mintha feszítenie kéne, mintha lenne egy ilyen világtörvény. Legalábbis én ezt tapasztaltam.
Hát én azért ismerek csomó olyan kapcsolatot, ahol mind a két fél örömmel hagyta abba, és kezdett más kapcsolatban.
Ez
én
nem ritka.
Hát szerintem meg nem ritka. Szerintem meg nem ritka, és különösen azt megfigyelhető, hogy már ilyen hosszabb házasságok után, ilyen 4-5 év után, akkor már...
Az hosszabb?
Hát az már ahhoz, hát már az túl van azon az időn, ugye, amíg az embernek mind a két fél agya akkor már visszaállt a normális működésre, akkor például sokkal könnyebben válnak el az emberek. Most nézed, ami az evolúciós igazsága ennek, és hogy például a nő az miért nem érzi hosszú távon, pedig neki az lenne az érdeke, a nőnek sem ez az érdeke, mert hát elvileg a nő is azért... törekszik a variabilitásra, másrésztről meg hát a nő az beleőrülne, hogyha a természet azt tette volna a nőkkel, hogy ők folyamatosan érzik a szerelmet, miközben az a férfinál elmúlik, akkor azt jelenti, hogy az a nő, akit elhagytak, az igazából soha többet nem lesz képes férfira ránézni. Ez pedig nem érdekel a természetnek, és utána ez az evolúciós valóság, és aztán ugye bejött egy csomó társadalmi konszenzus, meg egy társadalmi hozzárendelődés. Ilyen például ugye ez a birtoklási vágy, a birtoklási
ez
összön.
Társadalmi?
Hát szerintem ez ugyanúgy ösztönös.
Szerinted ez társadalmi?
Szerintem alapvetően társadalmi.
Én figyeltem meg, hogy nem létezik olyan, hogy közösen szakítottunk. Tehát minden van a kapcsolatok egyébként, ahol ezt hazudják, és általában.
De azt hiszem, nagyon szétcseszett kapcsolatokban már előfordult, mert olyan harcokat megvívtak, hogy annyira leépítették egymást, hogy
jaj, a legritkább.
Ez a kulturális antropológia azért az nyújt támpontot arra, hogy milyenek voltak mondjuk még a civilizáció előtt a társadalmak, és milyenek voltak a kapcsolatok, például Pápua Új-Guineán, és nagyon sok olyan helyen, ugye, ahova nem tört be a civilizáció, és alapvetően úgy élnek az emberek,
az mint 1200... Csak nem olyan, mint a miénk.
Hát nem olyan fejlett, igen, de úgy élnek, hogy 2000 évvel ezelőtt nagyon sok helyen megfigyelték például, hogy abszolút nőközösség van a falun belül, hogy igazából nincs birtoklási hisztéria. Hát nem létezik az, hogy vannak olyan ősi társadalmak, ahol például létezik a házasság, de például ott is érdekes, hogy általában mindig van valami rituálé, ami összeköti a két embert, de előtte létezik abszolút a nőközösség, meg, tehát ugye ezek nincsenek ilyen módon kikényszerítve egyik fél részéről, hogy én most mindenképpen el akarlak téged uralni, mint ahogy mondjuk a nyugati társadalmakban, meg a mai világban ez abszolút megfigyelhető, ahogy mindenki birtokolni akarja a másikat, ugyanúgy, mint egy plazma tévét, vagy egy autót.
Na ez így van, de amikor a domináns felett megkérdezett, hogy miért szakítottatok? Hát közös megegyezéssel szakítottunk, ő azért mondja, hogy közös megegyezéssel szakítottak, valójában ő szakított. Vagy a másik szakított azért, hogy nehogy ő tegye meg, és akkor az, tehát mindenféleképpen ő a domináns, tehát mindenféleképpen ő az, aki levált, és a másik az, akiről leváltak. Ő azért mondja, mert nem akarja megalázni a másikat, nem akarja megszégyenni, hanem a másik meg azért mondja, mert nem akarja megalázni magát, és szeretni a méltóságát megőrizni. De az egészen biztos, hogy nem létezik olyan, hogy közös megegyezéssel. Valaki mindig szakít, és valakivel mindig szakítanak. El lehet játszani azt a színjátékot, hogy hát most közösen kultúráltan megbeszéljük, hogy ez már így nem megy tovább, de valamelyik fél úgy fog szenvedni, mint a kutya, és akarja a másikat, és ha a másik jönne, akkor visszafogadná, és boldog lenne vele újra. Én állítom, hogy ez így van. Állítom, hogy nem létezik olyan, hogy közösen megállapodtunk ebben. Ez egy kulturális máz.
Egyébként, hogy ennek mi az értelme, vagy mi az oka, szerintem az, hogy a párválasztás is értelemszerűen a saját gényeidről szól, tehát egy önző szempont alapján próbálod a lehető legjobbat kiválasztani, hogy a te gényeid a hozzá illő lehető legjobb génekkel maradjanak majd fent. Mindenki a legjobbat akarja, tehát senki nem a legszutyokabbat keresi.
Na jó, de ezért viszont hazudsz is, mert de te is a jobbikat akarod, meg a partnered is a jobbikat akarja. Sőt, és ezért kölcsönösen hazudtok egymásnak, mert te azt hazudod, hogy az övé a jobb, hogy a tiéd a jobb, holott valójában azt gondolod, hogy az övé a jobb.
Erről szól a dominancia. Tehát, hogy amikor egy kapcsolatban valaki azt mondja, hogy én szakítok, akkor azzal kinyilvánítja azt, hogy az ő génállománya jobbat érdemel, mint amivel jelenleg összekapcsolták. Tehát ő keres egy jobbat, és ezzel a másik ugye önkéntelen is abban a helyzetbe kerül, egy önértékelési válságba, hogy akkor én egy szar vagyok. Tehát elkezdődik a harc. Onnantól viszont, hogy kiderült, hogy az én génállományom rossz, és ő keres egy jobbat, akkor persze, hogy kaparok utána, hiszen ezáltal az én fejemben ő már is a jobb génállomány kategóriájába került, tehát nekem őt meg kell szereznem, hogy benne tovább éljenek az én génjeim. Tehát így az egész szerintem erről szól.
Persze, hát ugyanerről szól az, hogy nincs olyan, hogy barátság. Tehát az a fél, amelyik azt mondja a szakítás után, hogy maradjunk barátok, legyünk inkább barátok, az tudja, hogy a domináns fél, és tudja, hogy az válik le.
Azt tulajdonképpen el akarja kerülni a konfliktust, azt azért mondja, hogy ne kelljen.
A bűntudatát akarja csökkenteni azért, és próbál úgy csinálni, mintha az, aki képes barátságra gondolni a szakítás után, az már régen nem szereti a másikat, és leakja, mint egy zsákot.
Csak a kérdés az, hogy miért van az embernek ilyenkor bűntudata, ami azt mondatja vele, hogy maradjunk barátok.
Mert a másik miatt a szenved. Azért, mert egy ideig érezte a
szerelmet. A másik önmaga miatt szenved valójában.
Egy ideig érezte a szerelmet, aztán egy ponton túl már terhes lett.
Jó, de gondolj bele abba, hogy te nem tartozol felelősséggel a másik emberért, hogyha te ott hagyod. Tehát egyszerűen nem lehet azt mondani, hogy te vagy a szenvedésem oka. Nem, de valójában saját magad miatt szenvedsz.
Jó, de olyan, hogy csütörtökön azt mondom valakinek, hogy te vagy az életem, és veled akarom örökre. Pénteken meg azt mondom, hogy bocs, de egy zsák vagy a hátam a vállamon, és most már szeretnélek lerakni.
Jó, azért
és
ez nem csütörtök és péntek szokott lenni, hanem akár évek.
Tudom, de ezek az évek, ezek azzal, aki szerelmes, úgy történik meg ez a dolog, mintha csütörtökről péntekre mondanák, ezt tudod jól.
Jó, de tulajdonképpen te, mint ember, egyedül a saját életedért vagy felelős. Persze ne árts másoknak, oké, de amikor az élet mégiscsak arról szól, hogy te valahogy ezt vészeld át, vagy hozzál ki belőle valamit, és amikor egy másik ember azt mondja, hogy én miattad szenvedek, akkor lényegében ezzel rád egy terhet rak, egy bilincset, ami azt jelenti, hogy te nem engedhetsz el engem, mert akkor egy szemét gazember vagy, aki miatt én szenvedek.
De egy gyalázat ez a maradjunk barátok, mert a barátság az egyébként egy nemes és csodálatos dolog, és én egyébként a legtöbbre tartom minden érzés közül. Azért, mert önként vállalt, és azért, mert nem a hormonok, meg nem az ösztönök mozgatják. Nagyon-nagyon.
De akkor mennyivel jobb? Tehát mennyit az önzés megjelenik a barátságban?
Hát ez egy személyes értékítélet. Én ezt tartom a legtöbbre, aztán ki hogy van ezzel. De egy szerelmi kapcsolat után azt mondani, hogy maradjunk barátok, ez a barátságot is lealacsonyítja, meg a szerelmet is lealacsonyítja, a barátságból egy ilyen kegyelem kenyeret formál, és így oda dobja neki, mint a kutyának a csontot.
Valójában hazudja a barátságot konfliktus elkerülésére.
Szerintem egyébként létezik barátság a szerelem után, évek múltán, hogyha már mindkét fél túl van rajta, hogyha majd a következő pasid miatt szenvedsz, vagy a következő csajod miatt szenvedsz, akkor majd a kettővel az előttivel lehettek barátok.
Én viszont alapvetően addig nem hiszek férfi és nő közötti barátságban.
Én meg igen, és rengeteg barátom van.
Azt hiszem, hogy abból előbb-utóbb valami lesz.
Rengeteg lánybarátom van, soha nem volt köztünk szex. Most egy tíz női nevet tudnék leírni neked egy papírra, soha nem volt köztünk szex.
Nem is
akartad. Hát ébren nem. Most álmomban bármi lehet.
Társadalmi elvárások miatt elfojtottad magadban valójában.
De figyelj, tudjuk jól, hogy milyen a férfi. Férfi az pénisztank, vagy fallosztank, tudod? Most így nyilvánvaló, hogy az ember, tehát egy férfi az ilyen, de alapvetően soha...
Akkor nem magyaráz nekem barátsággal, légy szíves.
De attól még barátság, könyörgöm, most az ember megkívánja a másikat néha, de soha föl sem merült a dolog. Érted? A barátság az ennél több, fontosabb. És miért kéne, hogy a hormonjaim tombolásának alárendeljek egy fontos és meghatározó kapcsolatot, amiben évek intimitása, személyessége, bizalma van benne?
Nem hiszek a férfi és nő közötti barátságban. Ha ez veled mégis előfordul, akkor kérlek, nézesd meg magad orvossal.
Hát szerintem te nézesd meg magad pszichiáterrel, vagy fordulj egy lelki gondozóhoz.
Különben a Robi kapcsán én sem hiszek a férfi-nő barátságban, de úgy alapvetően azt gondolom, hogy van, sőt, Robival ellentétben én még azt is gondolom, hogy közvetlenül...
Hogy még tudod, sem kell, meg kívánod azt a másikat.
Tessék, hogy?
Hogy még tudat alatt sem kell megkívánod, nem, hogy mindenféle valós igényeit támadnának.
Ezt most nem értem.
Nem baj.
Semmi, a velem kapcsolatban nem tudod elképzelni, mert én egy ilyen undorító, ilyen kéhezisztó vagyok, aki mindenre rárabol, mi? Azért, vagy miért?
Hát nem mondtam, hogy undorító, de ezt te raktad hozzá.
Az maradhat?
Nem, én csak azt látom, hogy te egy kifejezetten vérbő fiatalember vagy. és nem tudom elképzelni. Jó, rólad nem tudom elképzelni, de az öreg Tomasz Marról el tudom képzelni.
15-20 év viszonylatában vannak személyes jó barátaim és lányok, és sosem volt köztünk semmi, és föl sem merült. Miért
hát
van ez?
Szégyen, tehát komolyan mondom, szégyelheted magad.
De most miért kéne McDonald's-os kaját csinálni valamiből, ami annál sokkal több és jobb?
Hm? De ez nem, de a két dolog az, de mi? Most a szexualitás az kizárja a barátságot. Tehát azért, mert egyébként mondjuk részegen sermároltok mondjuk egy buliba, amit így felhoztál példaként, utána már nem lehettek barátok. Szerintem meg simán. Szerintem
a kisajátítási hiszti, azt tudod.
Jó, hát a kisajátítási hiszti az az ellenség a barátságnak.
Amit egyébként szalonokban szerelemnek hívnak.
De akkor ettől való félelmedben nem mertél belekezdeni ezekbe a kalandokba.
Apám 20 év után vált el, összetört és alkoholista lett. Ez nem 3-4 év, írja az SMS író. Ja, 3 éves csemetémet elküldöm, hogy szerezzen kaját, álljon talpra, mert új pasira vágyom. Ja, jellempont. Figyelj néha a Robira, léci, írja Lina.
De könyörgöm, de Lina, de ne abba gondoljál, hogy most mit vársz el egy gyerektől, abba gondoljál bele, hogy valamikor 3000 évvel ezelőtt élsz.
Biológiailag igazad van.
És akkor mekkora terhet jelent egy gyerek, amikor még nem tud járni és szopnatoknod kell, és mekkora terhet, amikor rá tudod a hátadra kötözni, és már tudsz bogyókat gyűjteni, és nem sír állandóan.
De alapvetően szerintem, ha az embert nézzük, akkor ahogy kialakult, valószínűleg ilyen törzsekben élt, ilyen nagy családokban, ahol szerintem is igaz az, hogy már nem kellett az apának vagy a hímnek óvnia, gondoskodnia, mert a közösség az már nagyjából ellátta és fellevelték.
Jó, de olyan nevetséges a mai emberekkel összehasonlítani azt, ami 3-4 vagy 10 000 évvel ezelőtt történt. Hát gondoljunk bele, hogy akkor az átlag életkor, hát 20-25 éves emberek azok már idősnek számítottak. Hát 20-25 éves korig az tényleg nagyon kevesen éltek. 13-14 évesen már szült az a lány, ha tudott. Tehát, hogy ezek voltak akkor a... Hát ma azért nincsen így. Ma azért, hogyha 13-14 éves korában mondjuk a lányod terhes lenne, akkor én azt gondolom, hogy te nagyon-nagyon kiakadnál teljes joggal, és azt gondolnád, hogy ő se lelkileg, se fizikailag, se szellemileg, se egzisztenciálisan nincsen felkészülve egy gyerekvállalásra.
Amikor összeomlik a tőzsde, amikor az infláció háromszámjegyű, amikor kifegy az olaj a benzinkutakból, amikor már nincs remény, a halálbiztos pont a tökéletes befektetés. Apokalipszis RT. Ne feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen apokalipszis részvényt. Gondoljon a holnapra, mert közeleg.
Néhány SMS. Szex két barát között nem bűn, még egy dolog, amiben egyet értenek, írja az SMS író. Nekem van egy nagyon jó barátom, aki nő. Sohasem kívántam meg, mert ronda, de nagyon jó fej, írja a Parlagfű Sámán. Azért reméljük, hogy hallgatja a műsort.
A lány is.
Nyilván. Azért remélem, Dávid, te sem gondolod komolyan, hogy a hűség vagy a hűség elvárása tisztességtelen. Szerintem Dávid nem arról beszél, hogy tisztességtelen, arról beszél, hogy alaptalan.
Nem, én nem mondom, hogy az ember ne legyen hűséges, csak azt mondom...
Hogy ne várja el!
Hogy igen, tehát
a hűség az oké,
hogyha
a
én
hűség elvárása nem oké.
Hogyha én nem tudok olyan helyzetet teremteni, amiben az a partnerem hűséges lenne hozzám, mert annyira vágyna rá, hogy csak velem legyen, hanem más utakon jár, akkor azért nem biztos, hogy ő a hibás. Lehet, hogy én bennem van a hiba. Én ezt mondom.
Az indiánok az Amazonas mentén hogy élnek? Nem úgy, mint mi, írja Pali. Robi barátnőiről tudjuk, írja Zafod, hogy Robi nem érzett, nem érez semmit sem irántuk. De nem tudjuk az ő valódi érzéseiket, csak a Robi véleményét. Na hát, várjunk csak egy pillanatra. Ezt nem tudom, hogy honnan tudjuk, és főleg Zafod honnan tudja, én ezt nem...
Hát te magad állítottad.
Hogy én soha nem éreztem semmit egyetlen nő iránt se?
Nem, a barátnőid, tehát a
hát
nő
én
barátaid.
Még soha... Ja, a nő barátaim. Ja, értem, így már értem.
Elég durva SMS volt, hogy én is úgy értelmeztem.
Igen. De nem, én nem hiszem, mert hogyha abból indulok ki, hogy ez egy barátság, akkor feltételezem, hogy őszinte, és hogy ezt, ennek a jelét én tapasztaltam volna, vagy nem, vagy most mit, nem most...
Nem tudom, szerintem ezzel az SMS-sel túl sokat megkezdjünk.
Mit gondoltok, mindezek tükrében miért létezik, és miért alakult ki az egész életre szóló házasság intézménye, vajon?
Hát, félelem szerintem.
Szerintem arról van szó, hogy a férfi is, meg a nő is érdekelt a házasságban. A férfi az elsősorban azért, mert annál szerintem egy férfi számára nincsen evolúciós szempontból, szigorúan evolúciós szempontból. Azt tudjuk, hogy a civilizált ember felül tudja írni az evolúciót, meg az evolúció által diktált drive-okat. Szóval, hogy az evolúciós szempontból egy férfi számára nincsen nagyobb kudarc, mint hogy egy életen keresztül finanszírozza egy olyan gyereknek a felnevelkedését, akiről azt hiszi, hogy a saját génállományát hordozza, holott nem. Tehát egy életen keresztül dolgozik. Igen, tehát most szigorúan evolúciós szempontból vesszük értelmezzük ezt, és most szeretném, hogyha senki nem akadna ki, mielőtt még
de, a... Várjál, mert azért ez sem igaz.
Szétreped a monitorborító üveg az SMS-ek tömkelegétől.
Ez sem igaz, mert van a biológiai evolúció, vagy a biológiai gén, és a szociális gének tette, amikor felnevelsz egy gyereket, valamilyen szinten meghatározod az ő további életét, tehát valamit átadsz önmagadból.
Igen.
Tehát
igen.
Nem csak az ő alaphelyzetben fizikailag meghatározó génekről igen. Van szó, hanem arról, hogy te a tanításaidat,
az életmódodat, szociálisan
igen, a gondolkodásodat,
az is egyfajta, szocializálod a gyereket.
A gondolataid is túlélésre törekszenek, igen. Csak úgy, mint a génjeid.
Ez így van. Tehát akkor még pontosítok, genetikai evolúció aspektusából nézve az apának igenis nagyon-nagyon fontos, hogy létrehozzon egy olyan közösséget az anyával, amely a kizárólagosságra, tehát a szexualitás kizárólagosságára épül. Ezért jött be a hűség, mint erkölcsi érték, mert a férfi az garanciát kíván arra vonatkozóan, hogy akit egy életen keresztül finanszíroz, akinek a nevelkedését egy életen keresztül pénzeli, az az ő génállománya, és nem a másé. Tehát ne egy életen keresztül, ne a másik génjeit fejlessze tovább, és kondicionálja az életre. A nő nagyon-nagyon hasonló helyzetű, mert ő is érdekelt az evolúcióban, is érdekelt, meg a házasságban, csak másért. A nő az elsősorban azért, mert hogyha nem létezne a házasság intézménye, és a férfi azonnal odébb állna, mihely is látná a felcseperedő gyereket, akkor azt a gyereket neki sokkal nehezebb lenne fölnevelni. Az anyának szüksége van a támogatásra, szüksége van az anyagi fizikai biztonságra, és ezt úgy várhatja el a férfitől, hogyha létrehozza ezt a hűségre alapuló közösséget. Tehát mindkét fél érdekelt a házasság intézményének a fenntartásában különböző okokból, de ez egy észszerű kompromisszumnak tűnik szociális értelemben. És ezért
de úgy tűnik, hogy a társadalom egyébként korunkban mégis éppen elfordul a házasság intézmény.
Hát ez a Szex és New York világa már, amely a...
Hát ez korábban kezdődött, tehát még
az érzéki élvezeteket felértékelni, hát ez a szexuális forradalmával.
De nem feltétlenül
ez a 60-as évek szexuális forradalmával indult azért.
Okay, igen, de hogy... Nem csak az érzéki élvezetekről van szó, tehát hogy két ember ma már nem szereti annyira összekötni magát egymással, vagy nem annyira papír alapon, tehát hogy ne feltétlenül legyen ez olyan komoly kimondott kötöttség, együtt élnek, élettársi kapcsolat, aztán szétköltöznek, ha úgy adódik.
Hát sőt, hát amit az SMS író mond, hogy élethosszig tartó házasság, hát ugye ez volt mindennek az alapja. Ez a civilizáció, ez körülbelül 1500-2000 évet élt ebben a modellben, és alapvetően azt látjuk, és többek között valóban a szexuális forradalomnak, de azért egy csomó más összetevőnek is az eredményeként, azért most már megjelentek azok az intézmények, már vagy 100 éve, amelyik biztosítják a különvállás, biztosítják, egyre ez kisebb az elvárás.
Van, jó, a fogamzásgátlással indult az egész.
De várjál, ez azóta is
volt az első repedés.
Várjál, a nő dolgozik. 100 éve nem dolgoztak. Tehát rá volt utalva arra, hogy valaki hozza haza az anyagi javakat, valaki lássa előtt azzal a biztonsággal, hogy holnap is tudja lenni. Ma a nő el tudja magát tartani.
Hát a nő szerepe is alapvetően átértékelődött. Ennek köszönhetően is gyengült a házasság. Annak köszönhetően is gyengült a házasság intézménye, hogy ma már sokkal többet várnak el az emberek egy kapcsolattól, intellektuálisan, intenzitásban, érzelmileg és testileg, mint mondjuk elvártak 100-150 évet. És mondom, itt a szexualitás csak egy dolog. Ma már egy normális ember, vagy egy átlagos ember, az nem fogadja el, hogy az ő férje az iszákos, és hogy ezt rendelte neki a sors, neki ezzel a keresztel kell ebben az életben, ebben a porhüvelyben végigmennie, hanem ő azt mondja, hogy ő ennél többet érdemel, ő neki ennél több kell, és inkább elválik.
De minden többet jelent, az anyaság is többet jelent ma már, mint pár száz évvel ezelőtt. Tehát annak idején annyit jelentett, hogy fizikailag védd meg a gyereknek a testét, biztosíts neki a napi szükségleteket, ma már szellemi, lelki értelemben milliószor, milliárdszor többet
csak jelent. Egy hazugság, közben pedig nem szülnek gyereket az anyák, tehát a társadalmunk
összekapcsolódott azzal, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt sokkal több gyerek született, és persze sokkal több gyerek halt meg, tehát a gyermek halandósága is nagyobb fokú volt.
Nem volt akkora értéke.
Igen, annak következtében, hogy a csecsemő halál olyan mértékben zuhant vissza, tehát annak a gyakorisága olyan mértékben zuhant vissza, egyre inkább modellezték a párok a családot egy vagy két gyerekre, és akkor már ebben a vonatkozásban vélhetően megmarad a gyerek, sokkal több érzelmi energiát tettek bele a gyerekbe, fektettek bele a gyerekbe, pont azért, mert nagyobb valószínűséggel maradt meg a gyerek.
Szerintem egyébként ez vezetett el az individualizmushoz, tehát ahol a gyerek, mondjuk egy vagy két gyerek van, azt tapasztalja egész kiskorától kezdve, hogy ő, tehát csak ő számít, ő igazán, ő a valaki, ő a minden, ő tényleg a középpont, és ez az, ami a társadalmat szerintem alapvetően individualistává tette, a gyermekhalandóság csökkenésén keresztül ugye eljutottunk ide, hogy iszonyatos nagy érték lett egy gyerek. És amikor felnő, akkor ő ezt éli meg továbbra is, hogy ő az érték. Tehát, hogy itt minden ő érte van. Amikor 100 éve 10 gyerek volt, és abból 8 meghalt 5 éves koráig, és maradtak ketten, az egy egész más helyzet volt.
Hát Rousseau írta meg szinte talán az első könyvet a nevelésről. Tehát, hogy ő egy nevelési modellt hozott, tehát, hogy nem, hogy a nevelés az többről szól, mint pusztán a gyerek fizikumának a megóvásáról. Tehát figyelj arra, hogy ne essen rá a gerebje. Mit én a szemére. Érted? Tehát, hogy azelőtt a nevelés az ezt jelentette. És mondjuk 150 évvel ezelőtt sem különösebben lehetett elképzelni azt, hogy hát a gyerek lelkével, hogy a gyereknek lelke van, hogy a gyerekre hogy tekintsünk, nem úgy, mint egy kicsi méretű felnőttre, hanem az egy másfajta psziché, stb. Tehát, hogy ahogyan felértékelődött az egy gyerek, és egyébként az egyke intézménye, ami ma már egyébként talán a legnépszerűbb modell.
Pláne Kínában.
Ahol kötelező.
Ott nem népszerű, egyedül ott nem népszerű.
Ott nem népszerű modell.
Mert kötelező.
De mind a két helyen általános.
Nálunk is kötelező.
Nálunk általános, és nálunk, ha törvénybe foglalnák, hogy kettő kell, akkor is csak egy lenne. Nálunk meg úgyis kettő van, hogy törvényben van, hogy egy lehet. Minden esetre...
De ezért kéne nálunk olyan törvényeket hozni, hogy nem lehet gyereked, és szerintem sutyomba szülnének az anyák tényleg, és valahogy
csak. Azért, mert az emberek vonzódnak az illegalitáshoz?
Hát van benne valami.
A törvényszegéshez.
Az egész emberiség erre épül.
A szex leértékelődne, és rögtön a gyerekvállalás felértékelődne. Tényleg te terhes, hogy is milyen? Király, ne is mondd.
Ikrekkel, Isten, de
állat.
Hát nem a 4 gyereket kéne különben valószínűleg megtiltani ahhoz, hogy azért a demográfiai hullám völgyből kilábaljunk. Mert azért a 4 gyerek az már segítene. És akkor így míg a törvénytisztelő állampolgár is elmerne merészkedni 3-ig, és az igazán bátrak azok meg 4-500, hogy ők bevállalnák.
De megfigyelhetjük, hogy egyébként a korunkban számos felnőtt azért neurotikus, mert gyerekkorában olyan mértékű lelki, hogy mondjam, lelki gondozásban, lelki óvásban, lelki ápolásban, és olyan mértékű féltésben volt része, ami egyébként a múltban egyáltalán nem volt jellemző, olyan mértékben gyúrták ki az egóját az illetődek, és olyan mértékben vált ettől frusztrált. Tehát azt hiszem, hogy a Philip Rothnak a Portnoy kor című könyve is arról szól, hogy bizonyos szülői attitűdök mennyire meg tudnak nyomorítani gyerekeket. Ez korábban a legkevésbé sem volt így. Még néhány SMS. Persze, András jobbat érdemel. Pont mint a reklámban, mert megérdemli. Nem tudom, hogy ez mire vonatkozik, de vedd magadra, légy szíves, meg vagy szólítva.
Az, hogy jobbat érdemel, hogy ma már egy alkoholista férjet, azt nem fogad el úgy az asszony, mint 300 évvel ezelőtt, hogy egy keresztet, amit rárakott a jóisten az ő vállára, és akkor holtomiglan, holtodiglan, hanem azt mondja, hogy ő ennél többet érdekel. Most elgondolom, erre volt ez egy cinikus reflexió.
Dr. Várda Ágnes írja, a barátság is kapcsolat, sőt párkapcsolat, és gyakran egy életre szól. Mi van akkor, ha az anyós genya? Kérdezi a író. Az felülírja az evolúciót, mint tudjuk. Ez mindent felülír.
Hát az anyósok mindig
meg az anyát, nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Tehát az egy rossz ómen, én azt mondom, hogy menekülj.
De szerintem meg érdemes, de hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát, az olyan is, hogy az anyós az...
Az csak kinézetre vonatkozik szerintem.
Az anyós, nem. Hát a népbölcselet az mindig...
De nem, ez vonatkozik, nem gondoltad át teljesen, hány rétege van ennek. Nézd meg az anyját, vedd el a lányát, tehát nézd meg az anyját, és látod, hogy milyen lesz 20-30 év múlva a feleséged. Ha kívánod az anyját, ha még most is el tudnád kapni az anyját, akkor vedd el a lányát, mert 30 év múlva sem lesz gond az ágyban. Na ugye, hogy ugye... Igazán szerencsésnek tartom magunkat, a férjemmel 23 éve vagyunk együtt, 21 éve házasságban, és higgyétek el, nem akartunk soha válni, illetve váltani. A férjem barát és munkatárs is, és imádom ennyi idő után is.
Ez tök jó, nem mondtuk, hogy ilyen nincsen, én szerintem ritka. Tehát, ha az átlagot nézem, akkor a házasságok fele az válással végződik, nem tudom, valami igen rapidan, tehát nagyon néhány éven belül.
Ez csodálatos egyébként a sztori, amit ír nekünk a kedves SMS író, és kívánjuk, hogy még 21 éven keresztül, vagy még 23 éven keresztül
tartson ez még, vagy 50, jó, mert most mit tudom én, most kívánt el neki korai halált, lehet, hogy 40 évesek.
Én csak az aranylakodalmukon szeretnék bulizni, a többi nem érdekel, ismersz. Sziasztok, butaságokat beszéltek. Ami elmúlik, az nem szerelem, a szimpla testi vágy. Ne keverjük össze a kettőt. A szerelem soha nem múlik el. Írja az SMS író.
Mi lehet, hogy butaságokat beszélünk, de azért ez sem volt a legmagasabb.
Jó, ezt adjuk.
Nézzétek,
mert még írja.
Daniel Steele egy egész világot épített erre a gondolatra, és nagyon sok pénzt keresett vele, és iszonyú sok olvasója, rajongója van, tehát, hogy persze, hát ez is létezik, ez az álláspont.
Folytatja naív hallgatónk. Ja, és még valami. Nincs szerelem első látásra, csak szerelemre éretlen emberek. Sokat tanulmányoztam a szerelmet, és meg is fejtettem.
Ez csodálatos. A megfejtést kérjük, írd már le nekünk 160 karakterben.
Azt írja az SMS író, hogy bocsi, fiús, anyós, nő vagyok. Várjál, bocsi, fiús, anyós,
szerintem a
nő
fiúk,
vagyok.
Fiúk, nem? Bocsi, fiúk.
Anyós. Nem tud félreütni, mert a K meg az S, az tök messze van.
Jó, akkor bocsi, fiús.
Bocsi, fiús, anyós, nő vagyok. Jó, hagyjuk.
Hát olyan anya, akinek van egy fia, aki már házasságban él. Ez a fiús, anyós, nő. Csak az anyósból viszonylag következik, hogy nőnemű az illető.
De ő kérdezte azt, hogy mi van akkor, ha az anyós genya.
Hát igen,
ő az anyós.
Hát ő az anyós, igen.
Ja, értem. Genya vagy? Értem. Tehát genya vagy.
De akkor miért kérdezi ilyet? Érzel magadban valami rossz indulatot? Érzed, hogy kavarognak benned a rossz szándékok?
Hát nem, hát rossz érzése van a mennyivel kapcsolatban, és azért genya. És hát,
ja, magáról így érzi, hogy ő genya?
Aha,
de igazán egy anyós nem genya, hogyha magáról gondolja azt, hogy genya, nem pedig az a
mennyiről. Lehet lelkiismeret furdalása, érezheti, hogy rosszul cselekszik, csak mindig elragadják. Ugye, jó,
mert az ember nem tud biztát, hogy egy kapcsolatot látsz, mint tudom én magad körül, de ez még egy barátságban is előfordul, hogy barátja vagy valakinek, és látod, hogy az ő kapcsolata az alapvetően egy iszonyatosan nyomasztó valami. És az egy hihetetlenül nagy dilemma, hogy ezt megmondjad neki, hogy ezt közöljed vele, és kvázi legyél ék, amelyik szétfeszíti a két szerető embert, miközben lehet, hogy tévedsz, és lehet, hogy számára tényleg ez a boldogság. Tehát, hogy ez egy örök dilemma, és gondolom én, hogy egy anyósnál, aki iszonyatosan szereti a fiát, vagy szereti a lányát, ott még erőteljesebben jelenik ez meg, mint amit azért hétköznap általában az ember megél.
Ha a feleségem olyan lesz, mint az anyósom, írja Ati, jobban fogom szeretni, mint most. Lehet, hogy ez a nézd meg a lányát, vedd el az anyját modellje, amit neked követni kellett volna. Iszonyú látni, ahogyan az ember kritikátlan önszeretete átcsap a gyerek iránt érzett kritikátlan és roncsoló szeretetbe. Fú, de igaz. Állat! Ez a nap SMS-e volt. Én tudod, mit figyeltem meg? Hogyha megkérdezel egy embert, hogy mi az ő legrosszabb tulajdonsága, tudod, mit fog válaszolni?
Az a nagy szíve?
Az a nagy szívem. Az a nagy szívem, az fog engem a sírba vinni, hogy nem tudok haragot tartani.
Az, hogy áldott jó ember.
Az én áldott jó, az a, de tényleg ez mondja, hogy az én egyetlen hibám az az, hogy egyszerűen nem tudok ártani senkinek, pedig sokszor az kéne. Tehát egyébként az egyetemes erkölcsöt is teli beszarja, pusztán azért, hogy magát Krisztusnak az ítélő székébe emelje. De komolyan, tehát azt állítja, hogy az erkölcsös és jó, az már a rossz. És nekem a bűnöm az, hogy jó vagyok. Tehát feje tetejére állítja az erkölcsi világnézetét pusztán azért, hogy azt tudja állítani magáról, mert azt nem mondhatja, hogy bűntelen vagyok. A bűnöm a nagy lelkem, a megbocsájtásom a szeretet, ami bennem van. És ezzel visszaélnek a gonoszok, az aljasok. És soha egyetlen egy ember nincsen, akit megkérdezett, hogy mi a te legrosszabb tulajdonságod, és azt mondja, hogy hát én számító vagyok. Vagy azt mondja, hogy hát én kicsinyes vagyok, kis stílű vagyok, szarrágó.
Özzős, úgy
szarrágó vagy. Vagy azt mondja, hogy hát én egy elég aljas ember vagyok, hát bárkit ledöfnék, akit utálok. Tehát így soha egyetlen egy ilyen
ember. Ez nekem kifejezetten rosszul esik, és kifejezetten személyesre veszem Róbi, tehát ilyen módon belém gázolni.
Ja, mert úgy érzed, hogy
a szíved, most fáj ez az áldott
nagy szíved. Legrosszabb tulajdonságod a nagy szíved.
De mi a legrosszabb tulajdonságom, ha nem az?
Hát szerintem,
hogy kritikátlanul szeretlek mind a kettőtöket.
És úgy kis szemét látom, vagy szerintem az egyébként.
Egy csöpnyi savas eső, egy hangyányi benzingőz és egy marék plutónium. Összekeverjük, majd egyenletesen embertársaink szervezetébe juttatjuk. Rövid idő elteltével kialakul az immunitás. Ha behúzódunk a föld alá, hogy ne égesse szét testünket a nap, sikeresen túléljük az elkövetkező 1000 évet. Apokalipszis RT, a Pont FM 88.1-en.
Az az érdekes, hogy ugye Gyurcsány hány napja jelentette be a 7 pontos csomagot, amivel megtisztítja a közéletet, és nem lesz többé cuslágolás, meg mindenfajta kampánypénzek síbolása, meg törvénytelen kezelése 2 napja. Most azóta már történt egy lényegesnek látszó puhulás, hogy a főállású képviselőséget, ami ugye azt jelenti, hogy képviselő az nem lehet egyszerre megyei közgyűlésnek, önkormányzatnak tagja, illetve polgármester plusz országgyűlési képviselő. Ezt a szabályt, ezt miután hát nagy bajban van a közélet, és meg kell tisztítani, ezért 2014-től vezetnék be.
Ó, hát ez sürgető.
Hát így kell tüzet oltani, nem? Tehát, hogy majd holnap.
Nem, hát ez egyértelmű, hogy miről szól. Nyilvánvalóan föl vannak háborodva a képviselők, hogy a szaros 500 ezer forintjukat elvesztik, az MSZP-s képviselők rohadt nagy nyomást helyeztek Gyurcsányra, hogy jó, jöhetsz te a főállású képviselőséggel, de akkor mi az állás nélküli gyurcsánysággal fogunk erre válaszolni neked. Tehát akkor el leszel hajtva a vérbe. A Gyurcsánynak az volt a válasz, hogy természetesen nem hátrálok meg, mert a közélet tisztasága az mindennél fontosabb, de ez rátok annyira nem vonatkozik. Még kaptok, 2007 van, még kaptok 7 évet, hogy megszedjétek magatokat, míg most nem, míg a következő választás után sem, hanem majd az azutáni választás után majd. Csak most 7 év az legyen elég, gyerekek, ez egy észszerű kompromisszum, nekem is átmegy a kérlelhetetlen tisztasági csomagom, meg nektek is átmegy a sok-sok-sok szaros 500 ezer a zsebetekbe, és aztán majd, hogyha megszedtétek magatokat, és mindjárt jól jártunk, akkor együtt távozunk a zsíros bödön mellől. Nem?
Hát, de a 2014 azért bizonyos tekintetben mondjuk egy fenyegető valóság, mert hogyha azt tehát állítja...
Beszéltek már euróról is, hogy majd ekkor, meg akkor, meg amakkor, meg az uniós belépésünk is így volt. Tehát az a 2014 lesz 16, 18, 22, 46.
De nem azért... Világkiállítás, várják.
Vízlépcső.
Olimpia.
De nem azért fenyegető valóság, mert gondoljatok bele, tehát, hogy Gyurcsány azt mondja, hogy a korrupciónak az egyik melege... De mondjuk azt, hogy ő ezt komolyan gondolja, és 2014
lehet. De nem gondolhatja komolyan, hát kitolta olyan távoli időbe, amikor ő már nem is lesz a politikai palettán, tehát Gyurcsányt 2 év múlva nem jelzik.
De ezt most is törvénybe lehet iktatni, hogy 14-től mi lesz.
Jó, de meg is lehet azt elvileg változtatni, de mindegy, mondjuk azt, hogy még népszavazás is lesz, és akkor már nehezebb megváltoztatni. De gondoljunk bele, Gyurcsány azt állítja, hogy a közélet tisztaságának az egyik nagyon-nagyon fontos része az, hogy a képviselő az csak főállású képviselő legyen, ne legyen jelen mindenhol. Ez a közélet megtisztításának egy hihetetlenül fontos attribútuma. Ezek után azt mondja, hogy politikailag, és ezt is értjük miért, ezt csak 2014-ig lehet megcsinálni. Most gondoljunk bele abba a 7 évbe, amikor ezek az emberek, akik kvázi ugye őtőlük kell megvédeni a közvagyont, hiszen ők azok, akik legalábbis Gyurcsány retorikája szerint veszélyt jelentenek a tisztaságra, az átláthatóságra, azoknak az embereknek azt mondta, hogy még van 7 éve. Tehát ez körülbelül azt jelenti, amikor van egy nagyon korrupt rendszer, mondjuk például mondjuk a Kádár rendszerbe menjünk vissza valamilyen vasgyárba, és ott lejön a főnök egyik nap, hogy srácok, rendszerváltás lesz. A rendszerváltás azt jelenti, hogy ezt a céget privatizálni fogják. Ezután, miután privatizálták ezt a céget, nem lehet semmit se elvinni onnét, nem lehet hazavinni tolltartót, nem lehet hazavinni a szerszámokat, nem lehet hazavinni semmit egyáltalán a cégből, ez 5 év múlva fog megtörténni. 5 év múlva innét többet nem lehet lopni. Mi fog történni abban a gyárban? De különben semmi más nem változik. Tehát, hogy pontosan ugyanúgy nem fogják megnézni az emberek táskáját, amikor kimennek a munkahelyükről, pontosan ugyanaz az marad a közmorál, hogy ami mozdítható, azt vigyük el, hát az lesz, ami különben történt is a privatizáció idején, hogy 90-ben privatizálták az állami cégeket, és igazából nem volt bennük semmi. Persze mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ez az sem a melósok vitték ki általában, legfeljebb
töredik. Azért melósok
töredik.
Is kihorták, hát a melósok is hortak. Kicsiben játszottak persze már a menedzsment meg nagyban. De igazából ez azért egy szörnyű öngól, amit nem tudom, hogy nem vesz észre Gyurcsány, hogyha egyszer, tehát most vagy ne mondja ki, hogy ez a probléma a magyar közélettel, hogy nincs főállású képviselőség, vagy ha kimondta, akkor tartsa magát ahhoz, hogy ezt a problémát meg kell oldani. Az, hogy 7 évre eltolta, az azt jelenti, hogy tudom, hogy ez van, tudom, hogy lopnak, tudom, hogy ez így rossz, de hát majd csinálunk egyszer valamit. Ez azt jelenti, hogy minden egyes évben lopni fognak idén, jövőre, azután, még azután, 5 év múlva, 6 év múlva és 7 év múlva. Tehát, hogy
addigra zárnak ki bennünket az Európai Unióban.
Azt mondta, hogy 7 éven keresztül fognak rabolni.
De mi lesz a pártfinanszírozással? Itt íme a válasz. Választási évben 4-szeresére emelkedik a parlamenti pártok támogatottsága, így a jelenlegi 7,5 milliárd helyett 10 milliárd forintból kampányolhat majd a 4 parlamenti párt. Tehát,
hogy tehát nem kell fekete pénznek befolynia, mert majd kifizetjük.
De így is előjogaik lesznek, tehát majd mi az állami pénz, tehát mi a megfejtés, hogy nem magánpénzekből csinálják, hanem állami pénzekből csinálják, de ugyanúgy megőrzik az előjogaikat, csak most már törvényesítik.
Meg hát a lényeg az, hogy nem vesznek vissza ebből az iszonyatos pénzszórásból, hanem majd mi fizetjük ki, nem pedig
céget. A 4-szeresére emelik, és így is meg fogják sérteni, tehát így sem fogják betartani a 10 milliárdos keretet, különben is a parlamenten kívüli pártok meg lófasz nem kapnak majd, érted? Tehát hát ugyanaz lesz a helyzet, csak most
probléma,
már ugyanolyan rossz marad a helyzet, és ugyanúgy nem lesz egyensúly, csak most már törvényesen.
Hát bebetonozzák saját magukat, és úgy csinálnak, mintha most aztán megtisztítanák a közéletet.
Ez hihetetlen undorító, tehát most 4-szeresére emelték, és akkor íme a tisztaság. Tehát még több, tehát a mi pénzünkből mossák az agyunkat, és most erre büszkék.
Akkor már majd érdekes lesz, hogy a Fidesz erre mit fog reagálni, mert azt még nem lehet tudni. Plegykálnak állítólag a parlamentben, hogy a Fidesz, hogy megakadályozza Gyurcsánynak a népszavazását, hogy az Isten adta néphez fordul. Gyurcsány, hogy ezt mondja, igazából nem is tudom, hogy komolyan gondolt, amikor ő Isten adta népről beszélt, vagy ez valami cinikus, gúnyos.
Gyurcsánnyal kapcsolatban ez most kérdés.
Az elképesztő Gyurcsánnyal kapcsolatban, hogy Gyurcsány már többször kijelentette, hogy ő ateista, ugyanakkor viszont meg bérmálkodott annak idején, és pap akart lenni.
Hát én most, ahogy jöttem be a stúdióba, láttam valamelyik újság címlapját, hogy Gyurcsány 2. az emberek lelkét kell megnyerni. Tehát a Gyurcsány különben ezt abszolút bejárja.
Egy igazi materialista.
Ezt mondhatta volna az ördög is, tehát ebben semmi rossz nincs.
De jó, csak...
Miért nem ő mondta?
Jó, csak én emlékszem még arra a Gyurcsányra, aki kőkeményen arról beszélt, hogy azt a fajta nemzet fölött lebegő, spirituális vezetőnek is látszó miniszterelnök intézmény, az mennyire korszerűtlen, mennyire nem tiszta, mennyire nem
jó. Azt mondta, hogy Orbán Viktor nem szeretjük.
Ez akkor mondta, amikor nem ő volt ez a nemzet fölött lebegő spirituális lény.
Most, hogy ő
ráérzett az ízére.
De tényleg ugyanazt az utat bejárja különben, mint Orbán.
Sőt, rosszabb szerint. De én azt érzem, hogy nagyobb kanyarok, szélesebb ívek, mélyebb keréknyomok. Hát
mit jelent a fejlődés? Érted? És nyilvánvaló, hogy rá kellett rakni egy lapáttal.
És mi lesz az üzenete Orbán Viktor felé, aki a következő választást megnyeri? Még keményebbnek kell lenni, még nagyobbat kell szakítani.
Nem, hát az első Orbánnál durvább volt az első Gyurcsány, a második Gyurcsány pedig sokkal durvább, mint az első Gyurcsány. Semmi, mennyivel durvább, mint az első
Orbán? Második Orbán?
De a második Orbán milyen lesz? Na, az majd meg, főleg, hogyha majd kétharmados többsége lesz. Azt képzeljed el. Az
amit,
lesz.
Amit egyébként Gyurcsány alapoz meg neki, tehát így elég komolyan lapátolja neki, hát, a szavazatokat.
Szinte nyomokban lógnak ki egymás ánuszából egyébként, hogyha az ember a lényeget látja.
Jó, de hát azért az biztos, hogy nagyon durva lenne, hogy a Fidesz, amelyik végig prüszkölt, hogy az MSZP az keresztbe fekszik a népszavazásnak, és hogy kikérjék az emberek véleményét, most kvázi előkészületeket tesz arra, hogy ő is keresztül vágja a kormánynak az elképzelését.
De ebben azt nem értem, hogy ugyanígy Gyurcsányra is igaz, hogy ő, aki pedig folyamatosan azt mondta, hogy ez a szörnyű, ez a hisztéria, hogy mindig a néphez kell fordulni ez az egész, most meg ő fordul. Tehát, hogy úgy cserélgetik a köpönyegüket, hogy már nem tudom, hogy melyiken van melyik.
De tényleg hihetetlen. És az a szörnyű különben, hogy ezt meg lehet tenni. Tehát, hogy ha egy normális kocsmai beszélgetésben, fröccsözés közben az ember ilyen gyakran váltogatná a véleményét, akkor már itt senki nem venné komolyan a kocsmában. De amikor a parlamentben csinálja, és van rajta egy 200 ezer forintos öltöny, és tudjuk, hogy ő miniszter, és tudjuk, hogy mögötte áll egy párt, vagy tudjuk, hogy pártelnök is mögötte áll egy párt, akkor igazából lehet csinálni.
Csintalan Sándorra hadd ne utaljak vissza a hírről, még éppen tegnap beszéltünk, aki a KISZ-ből az MSZNP-be, az MSZNP-ből az MSZP-be, az MSZP-ből a Fideszbe lépett. Tehát, és mindegyik ilyen tag volt. Tehát ez a csodálatos, hogy ő neki, gondolj bele abba a vitrínbe. Tehát egy olyan sor, tudod, ez olyan, mint a pókerben, tudod, a Royal Flush, úgy hívják. De ez tényleg mindent üt. Tehát a KISZ, MSZNP, MSZP, Fidesz, ilyen soron van. Na, ki üt engem? Engem senki nem üt. Hát ez durvább, mint a póker.
Ja, aztán a másik ugye, hogy a népszavazás, Gyurcsány népszavazási ötletével kapcsolatban az SZDSZ tegnap hozott egy elutasító határozatot, hogy nem, és hát sok érvet felsorolnak, mondjuk bizonyos tekintetben ugye következetesek is, mert ugye a Fidesz népszavazással szembeni érveket is megismételték, állítólag ezen a ülésen, ahol így döntött az SZDSZ, de hát felmerült egy nagyon fontos új szempont, hogy mit mondanak a liberális barátaink Gyurcsány Ferenc népszavazási ötletéről. Azt mondják, hogy azért sem szabad ezt a népszavazást engedni, mert ez esetben lehet, hogy nagyon sokan el fognak menni népszavazni, hiszen a baloldali hívek is el fognak menni népszavazni, és ezáltal a népszavazás érvényes és eredményes lesz, hiszen a baloldali szavazók nagy része is ugye támogatja a Fidesznek a kérdéseit.
Igazi liberális szemlélet, de tényleg, Őrsi Mátyást idézzük, nem kell népszavazás cunami. Az öt parlamenti párt képviselői érzik a felelősségüket, hogy nem silányíthatják a népszavazást populista párt akciók eszközévé. Summázta a Gyurcsányi tisztaság csomag megnyitására összehívott öt párti.
De nem az a kemény. De nem ez a kijelentés a kemény, hanem az a kijelentés a kemény, amikor arról beszél, hogy azért ne rakjunk hozzá a saját kérdéseket, mert azzal érvényes lesz a népszavazás.
De mi az, hogy populizmus megkérdezni az embereket? Álljon már meg a menet.
De a másik az, hogy már régen ezeknek a pártoknak a populista játék szerelett, tehát már. A népszavazás nem arról szól, hogy van egy civil kezdeményezés, alulról jön, és mi rábírjuk a tőlünk elszakadt politikai elitet, hogy tegye azt, amit mi gondolunk. Már régen ezek a pártok irányítják ezt az egészet.
De nem az lenne a demokrácia. Nem az lenne a demokrácia, hogy az menj, hogyha van szavazás, ha van bármilyen döntés, akkor menjen el minél több ember szavazni, és hallassa a hangját, és mi az SZDSZ el fogjuk magyarázni nektek, hogy erre a kérdésre miért így szavazzatok.
De hát ez a liberalizmus. Mi a liberális párt? Mit jelent az, hogy liberális? De könyörgöm, hát nem arról van szó, hogy a népszuverenitás mindenek felett? Hogy az emberek elmondhassák a véleményüket? Hogy képviseltethessék a saját nézeteiket?
Igen, hogy nem mi diktáljuk nekik a kiválasztottak.
A liberális párt azzal érvel, hogy azért ne írjunk ki ebben a kérdésben népszavazást, mert széles körül lenne a részvétel, és még a végén érvényes lenne. Ezt mondja Őrsi Mátyás. De most komolyan, hát ez a liberális párt Magyarországon? Milyen a fasiszta párt, ha ilyen a liberális párt? Ez lenne a tiszteletteljesnek nem mondható kérdésem.
Ha magával nem törődik, és már belenyugodott a világ pusztulásába, akkor se legyen önző. Jegyezzen az Apokalipszis RT papírjaiból gyermekének, unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából.
Creepy hula of hope. for a destination.
Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szánakozzon a humanitárius katasztrófát láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis RT részvényeiből. Legyen nyertes a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga.
Nekem tudod, mitől forog a belem?
Nem.
Attól, amikor megérkezik az országba mondjuk egy Clinton, és akkor tart egy előadást, és utána így az MSZP-nek a sajtósai, meg a Fidesznek a sajtósai, vagy az MSZP piárosai és a Fidesz piárosai így lázasan elkezdik bogarászni a szöveget, amit Clinton előadott, és így keresik benne azokat az utalásokat, amiket majd úgy lehet magyarázni, hogy itt arra utal, hogy mi vagyunk a jó fejek, hogy minket szeret, hogy mi vagyunk az ő népe. De nem, mert itt meg arra utal, mondja a másik tábor, hogy igenis, mi itt Clintonnak mi vagyunk a megtestesítői, tehát hogy mi vagyunk a jó oldal, meg mi vagyunk a korszerűek, mi vagyunk a modernek, mert ez Clinton ezt így kiosztja. És valójában a Clinton idejött, így tett gesztusokat, ide is, oda is, pontosan tudja, hogy kell így viselkednie, hogy még némi média visszhangot keltsen azután, hogy úgy levitéz lett.
De valójában nem média visszhangért jött, hanem az 50 milliós fellépti díjért, tehát simán, haknizik ő, neki kell a léért.
Tényleg olyan egyébként, mint a Racki László a művelődési otthonokban. Szóval ide jött, és ezt így előadta, és ugyanez volt Sárközivel. A Sárközi, de tényleg, az a sötét populista disznó. És ide jön, és utána meg azt hallom, hogy így az Orosz József azon vitatkozik valamelyik betelefonálóval, hogy a Sárközi az Orosz József szerint a Gyurcsány személyes jó barátja, de a betelefonáló szerint az Orbán személyes jó barátja. És így tényleg vitatkoznak, és így látom, hogy így kipirul az arcuk, és így mind a kettő magának akarja Sárközit, és így elképzelem, hogy annak idején, így a 30-as években is így lehetett, 20-as, 30-as évek, főleg a 30-as években már, hogy így ő így vitatkozhatott egymással mondjuk Gömbös Gyula meg Imrédi Béla, hogy így én vagyok a Duce jobb barátja. Nem, Mussolini nekem azt mondta, hogy én vagyok az ő jobb barátja is, hogyha ő Magyarországon lenne, akkor ő én lennék. Nem, a Duce legjobb személyes jó barátja, én vagyok, igenis személyesen én. És így ugyanez megy, ez az ócska segnyalás, tehát hogy mindkét oldal olyan bődületes segnyaló, hogy az valami elképesztő, és hogy ez a tekintélytisztelet, ez a földi görnyedő segnyalás pusztán azért, mert Sárközi, és hogyha nem Sárközi nyerte volna a választást, hanem Royal nyerte volna, akkor most ugyanez lenne, hogy az én személyes jó barátom, és az, hogy Orbán Viktor kint volt valahol, hát ez a Tusnádfürdői beszéd előtt kint volt valahol Franciaországban, beszélgetett Sárközivel, nyilván lefordították neki a Sárközi egyik beszédét, hazajött és előadta egy az egyben ugyanaz Tusnádfürdőn, amit a Sárközi, tehát de így mondatokra ugyanaz, tehát hogy így előadta egy az egybe, és ráadásul pont azt a sötét jobbos populista demagógiát, amit egyébként, amivel a Sárközi azt a választást megnyerte, Orbán azt gondolta, hogy ez a korszerű. Hogy most ezzel lehet. És
akkor a Sárközi az nem egy olyan sötét figura, tehát hogy...
Én annak tartom.
Úgyhogy például azért tudni kell, hogy ő mikor köztársasági elnök lett, az első dolga az volt, hát a baloldali vélemények szerint azért, hogy szétverje a baloldalt. Jobb oldalról meg mondjuk inkább pozitív visszhangot kapott a dolog, bár a pártjában sokan támadták érte, hogy nagyon-nagyon sok fontos tárcát és pozíciót azt baloldali politikusoknak ajánlott fel a kormányában, mert azt mondta, hogy egy francia ország van, és ennek az egy francia országnak, hogyha van egy jó elméje, van egy jó oktatáspolitikusa, akkor őt nem érdeklik, hogy az baloldali és ellene kampányolt mondjuk a Royal mellett a választási kampányban, neki meggyőződése, hogy ő a megfelelő jó szakember, és mondjuk Franciaországban vannak olyan közállapotok, hogy mert Magyarországon szerintem elképzelhetetlen az, hogy egy baloldali kormányfő felkér mondjuk egy fideszes politikus, hogy viseljen tisztséget a kormányban, hát hogyha ezt elfogadja, akkor azt kiátkozzák. Mondjuk különben a francia baloldal is kiátkozza ezeket az embereket. Az igazán érdekes dolog különben, ugye, hogy most a Fidesznek és Orbán Viktornak az első számú támadási pontja Gyurcsány ellen, ugye ez a korrupciós ügy az utóbbi időben, az utóbbi hónapokban. És azt tudni kell a Sárköziről, hogy amellett, hogy most hihetetlenül népszerű, de hát van neki egy ügye, amikor ugyanis ő polgármester volt, akkor hát nagyon-nagyon áron alul kapott meg egy párizsi lakást, amit még fel is újítottak neki. Tehát, hogy úgy kell elképzelni, hogy ez valami, nem tudom én hány millió euró értékű ez az ingatlan, és ez körülbelül ilyen becslések szerint hát olyan félharmadáron vette meg. És a figura ellen egészen konkrétan nyomozás, tehát hogy ugyanabban az állapotban van, mint a cuslák, csak annak köszönhetően, tehát nyomoznak ellene a francia ügyészség, csak annak köszönhetően, hogy köztársasági elnök lett, most 6 évre immunitást kapott, tehát 6 évig állnak ezek az ügyek, hogyha valószínűleg, hogyha nyer még egy választást, akkor meg is szűnnek, mert elévülnek ezek a dolgok. Tehát, hogy az a hivatkozási alap, tehát hogy az a Sárközi a hivatkozási alap, akinek otthon azért csak van egy erős korrupciós botránya, az a Sárközi a hivatkozási alap, aki,
jó barát.
Aki a kormányzásának az első döntése az volt, hogy bevonja a más pártokba az ellenfélnek a politikusait. Magyarországon ezt el tudjuk képzelni, ahol aztán a pozíciókért olyan fokú nyomulás van, hát most... Magyarországon az a vita, hogy egy politikus az betölthet-e 2-3-4 pozíciót. Sárközi meg azt mondja, hogy nem töltheted be mondjuk a 3 pozíciót, hanem az egyiket, azt még csak nem is a párton belül kapja meg valaki, hanem odaadom az ellenfélnek, az ellenzéknek. És ez az ember a hivatkozási alap, és az igazán fontos, az igazán érdemi kérdésekről, mert azt gondolom, hogy Sárközi például ez mondjuk mindenképpen erősen minősíti, egyik politikus, se Orbán, se Gyurcsány valahogy nem szólal meg.
De a verseny az nem kizárólag a gyalászkodásban van, tehát nem csak gyalászkodási verseny van, hanem van ez az álószápolási verseny is, és ezt látom, hogy túl a versenyszellem mindenben. Tehát az egyik kinyal egy kis szart, akkor a másik is érzi azt, hogy kell, termelni kell egyszerűen, de tényleg, de lehet, hogy ezek a stahanovista beidegződések.
Nem, hát ezek, tudod, Hoffi mondta, hogy...
A magyar ember nem nyugodt, hanem szaros a szája. Hát és Hoffi hogy megmondta? Robin, ne légy demagóg, írja az SMS író. Igenis, meg kell adni a pártok működéséhez reálisan szükséges pénzt, mert ez a demokrácia költsége. Ez legyen nyilvános és ellenőrizhető. Utána persze szigorúan számoltassák el őket, ellenőrizzék, és persze Puch Lászlót és Simicskát ültessék le 20-20 évre, írja Zoli. Zoli, teljesen egyetértünk, nem ez a problémám, hanem az, hogy a parlamenti pártokról beszélünk, kizárólag a parlamenti pártokról. Én nem sajnálnám tőlük a 40 milliárdot választási évben. Csak arról van szó, hogy a parlamenten kívüli pártoknak szart sem. A 4 parlamenti pártnak. Erről van itt szó. Erről beszélnek. Nem arról van szó, hogy megállapítanak egy költséget 10 milliárdot, 20 milliárdot, 40 milliárdot, vagy akármennyit, azoknak a pártoknak, amelyek összeszedik a kopogtató cédulákat, amelyek nem tudom milyen társadalmi bázis gyűjtenek a plenáris időszakban, a választások előtt, hogy a választásokon aztán jól szerepelhessenek. Nem erről van szó. Most törvényesítik azt, ami eddig törvénytelen volt, a politikai, gyalázatos, undorító garnitúrájuknak a bebetonozását. Ez történik.
Tulajdonképpen egyről szól, hogy azok, akiket mi legszívesebben össznemzetileg leszeretnénk váltani, na azokat fogjuk bebetonozni, hogyha ezt legyeljük.
Meg azért tegyük hozzá különben, és erre Orbán Viktor mutatott rá, hogy nem attól működik jól a demokrácia, és nem attól van jó választási kampány, meg demokratikus verseny Magyarországon, hogy 150 ezer plakátról jönnek az embernek folyamatosan a tudatalattiába a primitív ostoba szlogenek. Mert igazából ezeknek a pénzeknek a 90%-a arra megy el, hogy Magyarország többet érdemel. Jobban élünk, mint 4 éve. Nem arról, hogy elmagyarázzák az embereknek, hogy mit akarnak, mit szeretnének.
Ugyan csinálják, hogyha egy mód van rá, jó, mert meg lehet nézni az ő plakátjaikat. Jó?
Bárki beszélhet róla, csak azt kell látni, hogy...
A tettek meg a szavak harmóniájáról szoktál általában szebb pillanataidban beszélni.
Amikor te mindig fel vagy háborodva ezen.
Sosem Orbán kapcsán.
Az Apokalipszis részvénytársaság már a berekezt ülését. Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje jelszavainkat. Szerződj, szervez, szerez, szennyez. Tartsa észben, a Földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az Apokalipszis részvényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. Következő ülésünkig is fogyassza jó étvágydal a bolygót.